Végetűrő.
Jó, hát pár gondolatot fogok csak mondani. Nagyon nagy a téma, hatalmas. És akkor remélem, hogy kiegészítitek a hiányzó dolgokat. Vagy megvilágítjátok ezt a témát más-más szemszögből. Onnan kezdeném, hogy ott egy atomfizikus, Niels Bohr. Ja, annyit azt mondta, hogy az ellentmondások azok nem ellentmondóak, hanem kiegészítik egymást. Ez azért érdekes, mert ugye nemrég beszélgettünk egy témáról, konkrétan arról, hogy egy bakta félelem nélküli, és ugye annál a témánál is láttuk azt, hogy ez a félelem nélküliség, ez is több szempontból meg lehet világítani, vagy beszéltünk róla, hogy ugye egy bakta anyagi szempontból félelem nélküli, de hogyha például olvassuk az odaadás nektáriát, ott láthatjuk, hogy írja Rupa Goszvámi, hogy Rukmini Dévi a félelemtől majdnem elájult, vagyis hát el is rájult, amikor Krisna tréfálkozott vele. Tehát ezt azért mesélem el, mert hogy ebben a pár gondolatban, amit most föl fogok vázolni nektek, lehet, hogy abban is találtok ilyen dolgokat, amit több szempontból meg lehet majd világítani. Jó. Akkor úgy élik, hogy a Bhagavad Gita-val kezdjük. Ugye ez a témához fel lehetne olvasni a Bhagavad Gita-t, majdnem a teljes témát, a békességről. De azért, ha nem is olvassuk fel mindet, ezért pár verset, a legfontosabbakat ugye kiemelni. Ugye, egy béketűrő ugye, embernek a tulajdonságairól, illetve mit mond erről Krisna. Békeképlete hasonlók ugye benne vannak a Bhagavad Gita-ban. Ugye ezek ismert verse, 2.14, 2.66, ugye. Hogy ó Kunti fia, a boldogság, boldogtalanság, ideglás megjelenése, eltűnése olyan, mint a tél és a nyár kezdete és elmúlása. Ó Bharata Sarja, ezek csak az érzékfelfogásból erednek, az embernek meg kell tanulni eltűrnie őket, anélkül zavarnák őt. Jó, akkor a békét nem az éri el, aki igyekszik vágyait beteljesíteni, hanem egyedül az, aki nem zavar, a kívánságok szakadatlan özöne, amelyek úgy ömlenek bele, mint a folyók, az állandóan töltődő, ám mindig mozatlan óceánba. Egyedül az éri el a békét, aki feladott minden érzéki elégítésre irányú vágyat, kívánságok nélkül él, megvált minden birtoklás érzettől, mentes a hamis egótól. Akinek tudata bennem merül el, tudja, hogy én vagyok minden áldozat, önfegyelmezés, végső haszonélvezője, minden bolygó, félistenek felső ura, valamint az összes élőlény jó akarója, útevője, ez megszólal az anyagi szenvedésektől és eléri a békét. Jó, tovább nem olvasom, mert sok vers szól erről. Tehát hogyan kapcsolódnak ezek a dolgok össze, békesség, béketűrés? Ugye ezt fogjuk most, ezt szeretném most pár gondolatban megvilágítani, vagy legalább megpróbáljuk. Nagyon fontos ugye, hogy egy baktánál ott legyen ugye ezek a tulajdonságok. Tehát, hogy ő mindig hogy az elméje kiegyensúlyozott legyen, békés, béketűrő, tehát, hogy ne zavarják ezek a dolgok. Ugye nagyon közel áll ez a szó, például, hogy béketűrés, például ez a türelem szó is, ugye. De mégis elmondhatjuk azt, hogy általában egy békés vagy egy béketűrő ember, ő nem türelmes. Azért mondhatjuk ezt, mert a türelem az egy picit már ilyen, mondhatjuk úgy, megfeszített állapot. Tehát amikor azt mondom, hogy türelmes vagyok, akkor azt jelenti, hogy én most mondjuk türelmesen hallgatok valakit, akkor azt jelenti, hogy én most türelmesen hallgatlak. Igazából már teljesen más csinálnék, még meghallgatlak egy ideig, de utána már elég szó, de most türelmes vagyok. Szóval most bírom. Vagy azt mondanám, szóval milyen furcsa hangzóan gondoljátok csak bele, hogy azt mondanám, hogy most türelmesen csapáztam, ugye? Szóval, hogy az azt jelenteni, hogy ezzel még teljesen mást akarnak, de azért kivírtam, hogy türelmesen pudzsáztam, ugye? Ez milyen szolgálatlan, türelmesen pudzsáztam, vagy... Vagy jött hozzám valaki, ugye tanácsadói szolgálatomban, és akkor türelmesen végighallgattam. Az azt jelenti, hogy teljesen máshová kívántam az illetőt, csak éppen én, ugye, jó fej vagyok, türelmes vagyok. Szóval ez egy kicsit megfeszített állapot, amikor hogy nem tudjuk elfogadni, ami van, de azért kontrolláljuk magunkat, kontrolláljuk az érzékszerveket. Tehát nyilván fontos a türelem, mert anélkül nem tudnánk elhúzni a világban. Meg fontos az, hogy türelmesek legyünk, mert ez egy fontos dolog, de ez egy picit egy második lépcsőnek is tűnhet. Szóval az első egy ilyen személynek az, hogy el tud fogadni mindent. Szóval elfogadja azt a helyzetet, és szereti, amit csinál éppen, és abban él. És amit ad neki Krishna, azt a helyzetet, most hozzáküldött egy embert, vele kell beszélnem, akkor azt elfogadom, és akkor arra koncentrálok, és arra reagálok. Vagy most szolgálatom van, akkor én azzal foglalkozok, és arra reagálok. Tehát, hogy ezek a személyek ilyenek, hogy elmerülnek ebbe, ott vannak abban a pillanatban, hogy Bhakti Ugye Purnamarács mondja, ott vannak a jelenben. Tehát ez egy nagyon fontos egy békés embernek, hogy majd későbbiekben szeretném ezt jobban megvilágítani. Kicsit hasonló ugye, hogy megint ilyen mondatokat fogok mondani, amik talán így elsőre nem annyira természetesek, hogy például egy ilyen békés ember, vagy béketűrő ember, ő nem annyira pozitív gondolkodása. Mit jelent ez? Tehát ugye a Szák Sridán Prabhupád például, biztos emlékeztek azt a példát, amikor valakit leszár, bocsánat, tehát hogy egy madár ugye a történetben rápottyantott a kabátjára az illetőnek. És akkor ugye úgy gondolkozott az ember, hogy milyen jó, hogy...
Elefántok nem tudnak repülni.
Ja igen, hogy az elefántok nem tudnak repülni. Tehát ez nagyon jó, ez a pozitív gondolkodás, de láthatjuk azt, hogy igazából azért volt ez jó, mert hogy az elméjét az illető így meg tudja védeni a negatív dolgoktól. Tehát a pozitív dolgoktól mindig tudjuk ellensúlyozni a negatív dolgokat. Mert akkor, hogy az ember így gondolkodik, akkor gyakorlatilag mindig soha nem fog mondjuk elmerülni negatív vagy depresszív gondolatokban, hanem kiegyensúlyozott tud maradni. De ugyanakkor pedig, hogyha az ember föl se veszi ezeket a dolgokat, nem érinti meg, akkor nincs szükség ugye ilyesmire, tehát nincs szükség arra. Mert ezen az erővel ugye az ember megy az úton, és akkor gondolkozhat azon, pozitív gondolkodás, hogy mondjuk nem ugranak elém hirtelen ugye szomáliai kalózok, és nem rabolnak el. Aztán megyek tovább az úton, és akkor gondolkozok, milyen jó, milyen pozitív, nem esett a fejemre egy meteor. Tehát, hogy ez is egy pozitív gondolkodás, mert tényleg nem esett a fejemre a meteor, és nagyon kegyes volt. De nyilván ez már, jó, kisarkítom a dolgot, de szóval, hogy láthatjuk azt, hogy mindennek van egy korlátja, egy határa. Szóval ezzel azt akarom kiemelni, hogy kell, szükséges a pozitív gondolkodás, de hogyha az ember elfogadja ezeket a dolgokat, amit kap Krisnától, akkor nem fogják ezek az anyagi dolgok megérinteni. Szóval gyakorlatilag erről szól nekünk a Bhagavad Gita, hogy ugye, majd felolvasom ezt a Brahma Bhutas verset, tehát hogy a bölcsembert nem érintik meg ezek a dolgok, nem érintik meg ezek a változások. És hogyha így megnézzük a béketűrő természetet, nagyon érdekes, hogy két fajta típus fogunk megtalálni. Szóval ott láthatjuk ugye a Vrigumunis történetben, amikor ugye Vrigumuni megsérti ugye sorban mindenkit, Brahmát, Sivát és az Úr Visnut. Az Úr Visnut abszolút nem érinti meg ezt a dolog. Szóval jó, Lakshmi Devit megérinti, de az Úr Sivát megrúgta. Szóval csak úgy megkérdezi kedvesen, hogy mi történt. És tényleg látja, ez a legérdekesebb, hogy Vrigumuni látja, hogy az Úrvisnu elméjében nem történt semmi változás, szóval nem csak színleli, hogy kedves vagy valami, hanem tényleg nem érintette meg. Ugyankor pedig láthatjuk, hogy más személyek, satriák, minden, nagyon hamar ugye béketűrőnek jellemezik őket, de mégis nagyon hamar dühbe jönnek. És erre találtam nagyon jó példákat, hogy például a, ugye Maitreya kérdezi Srimad Bhagavatamban a harmadik ének, hogy ugye Vidurát, hogy hogyan lehetséges az, hogy az Úr Shiva, aki ugye alaptermészete a béketűrés, mégis ugye meglehetősen dühös lett, ugye Daksára. Vagy például Kshatriyák, ugye? És Kshatriyáknak, ugye Prabhupád mondja azt a tulajdonságát, hogy nekik mindig nagyon békésnek, béketűrőnek kell lenniük. Ugye ez a Kshatriyának egy fontos tulajdonsága. Szóval hogy hogyan egyeztető össze azzal, hogy ugyanakkor meg nagyon dühösek lesznek? Ugye? Ez azt jelenti igazából, hogyha megnézzük, hogy ők valóban dühösek lesznek, ugye még az Úr Csaitanya is dühös lehet, tehát ez nem egy rendkívül dolog. Tehát, hogy valóban dühösek lesznek, de ez nem áll ellentétben azzal a tulajdonságokkal, hogy ők béketűrek, vagy békések. Szóval azért nem, mert hogy ez a béketűrés azt jelenti, hogy elfogadják azt a helyzetet, ami van, tehát lehet, hogy az Úr Shiva abban a pillanatban, amikor történtek ez a dolgok, hát dühös a Daksára, aztán elpusztította minden, de miután adott neki egy kecskefejet, meg minden, abszolút nem volt már a dühös. Tehát, hogy ő félre tudta tenni ezt a problémát. Vagy a Kshatriyák, szóval ők is az a természetük, hogy nem mennek bele elme szintre, magyarul, hát bakták közötti nyelven, így tudjuk ezt megfogalmazni szépen. Tehát, hogyha megnézzük Yudhisthira Maharajot, szóval jó, el kellett menni az erdőbe társaiban. De igazából, amikor az erdőbe volt, akkor nem gondolkozott azon, hogy a csodában nem kellett volna ezt a kockajátékot játszanom, mekkora bolond vagyok, hogy belementem. És igazából egy ilyen önmarcangolásra belemeltett volna, hogy és hogyha akkor, vagy mondjuk egy jobban dobok, akkor lehet, hogy mégis megnyerem. Vagy hogyha akkor szétszincálja Arjuna, vagy Bhima, Duryodhant, akkor mégis jobban alakulnak a dolgok. Tehát, hogy ez ugye mi bakták között úgy hívnak, hogy elmeszint lenne. Szóval láthatjuk azt, hogy Yudhisthira Maharaj nem megy egy ilyen szintre, hanem elfogadja. Jó, most akkor erdőben vagyunk. Ez a békés, béketűrő. Szóval, hogy igaz, hogy dühös, és igaz, hogy amikor harcol, akkor dühös, de amikor erdőben van, akkor odafigyel arra, hogy most akkor én erdőben vagyok, és akkor nem azt néz, hogy mikor telik már le, és akkor ó, és akkor mikor leszek király, és akkor mikor lesz az, hogy a jövőben él, hanem akkor élje azt az életet, ami az erdőben van. És akkor úgy szolgálja Krisnát, és akkor is Krisnával van, és akkor is elmerül ezekbe a dolgokba, tehát hogy nem él a jövőben. Szóval láthatjuk állatoknál is erre példát, hogy ugye összevesznek, ugye voltak papagájai, hatalmas pofonok vannak minden egymás között, hogy most mi van, de nincs az, hogy megsértődnek, és akkor utána így néznek egymásra, hogy ó, ez a gazember, vagy biztos most utál engem és minden. Abszolút nem utálja másik papagáj az egyiket, csak éppen akkor volt egy kis nézeteltérés ott a köles kapcsolatban. Szóval, hogy a béketűrés azt jelenti, hogy ott vagyunk, és szolgáljuk Krisnát, elfogadjuk azt a dolgot, amit Krisna éppen ad, és akkor azzal élünk, szóval abban élünk. Szóval ilyenek ezek a személyek is, hogy nem csinálnak egy problémát, ugye, ezekből a dolgokból, hogy egy külön szenvedést magunknak. Még hogyha megnézzük, ugye karmik, és hát mi magunk is bakták, ugye sokszor van az, hogy van egy nézeteltérés, vagy van egy konfliktus, és akkor utána rögtön egyfajta elmeszint kerekedik az egészből, és akkor finom fizikai gondolatok, sértődöttség, sértődés, ez az, ugye sorolhatjuk, ismerjük. Szóval ezt nevezzük azt, amikor valaki nem béketűrő, valaki nem békés az elméje, mert ez nagyon zavarodott lesz. Szóval ettől lesz az elme nagyon zavart. De azok az érzelmek, amik természetesen módon följönnek, például láthatjuk Úr Shiva, vagy Yudhisthira Maharaj, szóval ott van az a düh, vagy ezek a dolgok, akkor ezektől még az ember lehet békés, mert ezek természetes érzelmek. Szóval mindenkivel ez nem jelenti azt, hogy valaki békés vagy béketűrő, nincsenek érzelmei. Vannak érzelmei mindenkinek, Krisnának is vannak érzelmei, és ugye láthatjuk, hogy ezeket az érzelmeket átélik, és mennek tovább. Szóval ez az, hogy mentesek, gyakorlatilag erőszak a Bhagavad Gita vers, hogy mentesek a hamiságútól, egy Brahma búta szinten vannak magyarul. Ugye nem egyszerű ezt elérni, de ez az, amikor valaki nincs elme szinten, akkor Brahma búta szinten van. Tehát, hogy hamiságútól, ugye mentesen, transzcendentális síkon van, és teljes boldogság töltén, sohasem bánkódik, nem vágyódik, tehát mentes ettől a bánkódástól gyakorlatilag. Szóval nagyon érdekes, ugye volt Bali Maharajsról is, ugye amikor harcolt Indrával, hogy Bali Maharajs megmondta Indrának, hogy igazából ez még nem az a jelenet, amikor ugye később megjelenik a Álmodadév, hanem még egy ilyen kis Csetapati a 8. énekben, hogy igazából Indra, ti csak örvendeztek a győzelem miatt, de igazából nem vagytok túlságosan bölcsek. Szóval mindenki az örök időhatása alatt áll, hírnév, győzelem, vereség, halál, eleve elrendeltetett számunkra. Előírt cselekedeteinknek megfelelően. Tehát, hogy az ilyen személyek valóban békések. Lehet, hogy megérintik őket a pillanatnyi dolgok, tehát nem úgy, mint mondjuk az Úr Vishnút, hogy Brigumuni megrúgta, és akkor meg se érintette. Szóval ez már nagyon egy fejlett szín, hogy valakit úgymond nem érint meg egy dolog. Tehát mondjuk ér egy hír, és akkor túl van a jón és a rosszon, és akkor nem fogja ezt megérinteni. Tehát ez már egy nagyon fejlett szint, úgymond. De azt mindenki el tudja, ugye, legalább mindenkinek célja elérni az, hogy ne csináljon ebből egy külön történetet, egy külön álmaszintet, hanem elfogadja azt, amit van, elfogadja ugye ezt az érzelmet, és akkor így megy tovább. Jó, tehát ez egy pont, és még egy pontról akartam beszélni, hogy amit még, ez pedig az elmének a béketűréséről, ugye ez erről beszél a Yoga Sutrában is, Patanjali, csak azért, mert mondanám el, mert ez is érdekes. Tehát annyit mond, hogy gyakorlatilag négy dolog szükséges ehhez. Az egyik az, hogy barátságosak legyünk. Tehát barátságosak, az azt jelenti, hogy minden jó dologgal szemben, ami ér minket, tehát hálásak magyarul. Tehát ez is a hála, ugye nagyon fontos alapja, hogy békés legyen az elménk, béketűrők legyünk, akkor részvételteni, hogyha szenvedés látunk, tehát elfogadjuk, hogy látjuk, és próbálunk részvételni, segíteni. A harmadik dolog, ugye az, hogy boldogságot érzünk, tehát boldogságot érzünk, ezt úgy mondja Patanjali, hogy akkor kell boldognak lennünk, amikor látjuk, hogy valaki más boldog. Tehát ez a boldogság alapja. Ugye az első barátságosság az inkább a hálához kötődik, és a harmadik, az pedig a közömbösség a gonoszakkal szemben. Tehát, hogy nem érinti meg egy szemét az őt ért gonoszságok, vagy ilyen dolgok. És akkor, ugye, az ember nagyon béketűrőnek kell lenni, tud lenni, hogyha őt megzavarja. Jó, hát ez mondom egy ilyen bázlat lett volna egy bizonyos szempontból, és akkor kérem, hogy akkor egészítsétek ki többféle nézőpontból. Köszönöm.
Én
azért
ott a szőnyeg azt mondja. Én azt szeretném kérdezni, hogy közömbösség a gonoszokkal szemben. Ha minket bántanak, akkor is elviseljük, és akkor is békések legyünk, hogyha olyanokat bántanak, akiket szeretünk.
Ez magunkon van, hogy...
De hogy... Szóval, hogy mennyire ez a békesség meddig vihető el?
Hát erről megint lehetne egy órát beszélni.
Csak így ez egyből így megragadta a figyelmet, hogy hát... De hát ugye, meddig legyünk békésre?
Hát az a filozófiánk, hogyha egy baktát megsértenek, vagy hogyha minket megsértenek, ugye akkor azt nem veszük föl. Tehát, hogyha sértő szavakat mondanak ránk. Nem. Nyilván, ha másokat, akkor ugye tűzként támadunk el. De legalább ez a filozófia. Aztán más, hogyha mondjuk van egy fizikai, hogy erről lehetne külön beszélni, volt is már tanácsadé programokon, hogyha fizikai fenyegetés ér egy baktát, akkor ugye ezt hogy veszi, hogy ő maga saját magát próbálja védeni, vagy akkor úgy veszi, hogy hát ez a test, ez Krisnáé, és akkor szerintem külön történik.
Jó. Csak annyit teszem belőle, hogy amit mondott, az nagyon, nagyon jó volt, hogy nagyon fejlettnek kell annak lennie, hogy ezt egy nagyon szépen tudja gyakorolni, minden pillanat a békés, és én szoktam gyakran bűnös lenni, és akkor a félre mindig azt szoktam mondani, hogy jó, akkor elemezd magadba, hogy mit akarsz irányítani, vagy élvezni. És akkor ezért így ez a békésség az így nekem nagyon jó, hogy így kell békésnek lennem, hogy gyakorolnom kell. Tényleg ezt szoktam mondani, hogy miért nem bűnös? Irányítanak azt, hogy élvezni? Na, akkor most jó, igazad van irányítani általában, de hogy így. Szóval ennyi, úgyhogy ez az ellentéte ugye a békésnek, mert hogy a dilazum így felpörök az emberben, és akkor így meg kell így. Köszönöm szépen.
Nagyon, nekem nagyon tetszett az egész előadás, nagyon jókat, köszönjük szépen. Ami eszembe jutott, az csak egy ilyen kis nyúlfarki megjegyzés, hogy ez a békésség, hát ahogy beszéltél róla, azt hiszem, hogy a legmélyebb szintjéről beszéltél, aztán biztos vannak ilyen kis felszínesebb békésség is. És ami eszembe jutott a ombudsman képzésen, Braja Bihari Prabhu kiemelte ezt, hogy a ombudsmanoknak, amikor foglalkoznak valami problémával, akkor őnál nagyon fontos ez a békesség, vagy békesség. Mondta, hogyha valaki elmesél egy problémát, akkor nagyon sokat számíthat neki, hogy mi hogyan reagálunk rá. És ugye ez tanácsadóknál is így van. Lehet, hogy van egy, nem tudom, egy házas pár, és akkor elmeséli a matas, hogy hú, hát a próbó mindig széthagyja az okniát, és a tanácsadó erre nem békésen reagál, hanem azt, hogy micsoda! Akkor már úgy, tehát utána már nehéz prédikálni, tehát ez nem annyira baj, és hogy akkor így el kell fogadni. Hogy nehéz segíteni, de hogyha van ez a békesség, akkor ez meg a baktáknak is, amikor jönnek hozzánk a problémájukkal, akkor egy ilyen biztonság érzetet ad, hogy akkor valaki egy ilyen elkülönülten, így háborítatlan elmével tud viszonyulni ahhoz a problémához. Hála Istennek.
Nekem az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor, amikor látunk fejlett baktákat, akkor ők biztosan békések, de hogy mikor így nyilvánítják az érzelmeiket, akkor nekem valahogy mindig az jön át, hogy mivel mi, vagy hát én még nem vagyok azon a szinten, hogy lássam, hogy ő békés, és azért reagál így, akkor én azt látnám, hogy ő közönyös. És akkor ezt a békés meg a közönyt, ezt úgy, hogy néha keverik a fejleten bakták ugye a szezont a fazonnal, és akkor így például nagyon sokszor, hogyha mondjuk jönnek hozzánk, akkor is úgy, hogy valahogy úgy reagálunk úgy rá az egészre, hogy úgy ne azt vegyék, hogy közönyös vagyok, de még mindig valami reakciót kivált az, amit mond. És akkor, és hogyha meg pont ez, hogy dühös lesz mondjuk egy ksatria, vagy valami, attól ő még békés, csak ő neki kell reagálni arra az adott történetre. És akkor, hogy azt néha így összekeverik, hogy békés és közönyös. De nagyon nagy különbség van a kettő között.
A békés és a békatűrő. 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 Az nem ugyanaz, nem? Nekem legalábbis. Amikor jönnek vendégek, amikor bucsi is van, és ott vagyunk a mantra ösvényen, kérdezzük, hogy miért jött, vagy mi az, ami vonza a kölek a többször jön. Mert itt olyan békesség van, mindenki olyan békés. De a béketűrő az még egy fokozat. Én legalábbis így érzem, hogy ez még ez valami egy kicsit több, mint a békés. Mert a béketűrő a helyzetekhez, mint ahogy te mondtad, tud kellőképpen reagálni. Tegnap hallottam egy történetet, csak sajnos nem jegyeztem meg, hogy kimondtam, mert hogy maga a történet az annyira jó volt, és már elment a figyelmem, hogy kimondta. De hogyha valaki mérges velünk, és a mérges emberre békésen reagálunk, akkor a dühös ember összes lelki eredménye ránk száll, és a mi rossz eredményünket, karmánkat meg ő kapja meg. Nem tudom, hogy ki mondta, de biztos tudjátok.
Szóval már itt elhangzott ez az egyik előadás során.
Na, hogy akkor így, csak ez jutott a béketűrő eszembe, hogy amikor tényleg valaki dühösen, felindultan, közelít felénk, és mi tudunk, meg tudjuk őrizni a nyugalmunkat, akkor az nekem ez egy béketűrőt jelent.
Akkor lehet azt mondani, hogy a béketűrő az annyival több, mint a békés, hogy a béketűrő az igazából minden körülmények között békés. Igen. Tehát, hogy a békés az csak valamikor békés, de...
Ez csak egy hangulat, igen. De a béketűrő
meg mindig békés.
Igen.
Tehát, hogy akár esik, akár fúj, akkor igen. Is békés.
Igen, nekem legalábbis. Most a visszatérve a harcosoktól, satriákhoz, ott pedig kell, hogy mérgesek legyenek, mert különben nem tudnak harcolni. Hát jó kedvel, meg nyugodtan, nincs az a tűz, ami arra késztesse, hogy most támadjon és megölje az ellenséget. Szóval muszáj, hogy hergeljék magukat. És ezt a olvasok is a Mahabharatában, hogy ott kellett, hogy hergeljék magukat, meg mármilyen csatában, nem?
Igen, viszont testtörög együtt bújtok.
Igen, de hogy és amikor harcolt, akkor kellett, hogy legyen. Hajtóerő.
Hát maga Krisna is felfogta a kereket, aztán dűvel ment, hogy most már kész Bhisma dévet. Ja, hát.
A szeretetből nem, mert csak úgy az ellenséget szeretem, és akkor neki megyek. Nem lehet.
Hát nekünk ezt nehéz elkész. Értett, hogy jobb lesz neki most.
Igen.
Most jól tesz.
Nekem nálad a mi esetet, ugye eszembe, amikor feladta a kínhút. Ezt is említek, nem?
Ez elmeséltetek.
Hát csak én nálad a mi feladatot egyszer egy kínhút, és akkor a négy szabály mellett egy ötödik fogadalmat is kellett tennie, hogy nem fog soha megmarni senkit. Akkor utána egy idő után nem panaszkodni a kígyó, hogy hát minden gyerek csúfot űz belőle, meg megverik, meg minden. Ugye egy kígyó természetesen félelmet kelt mindenkiben, de észrevették, hogy ez a kígyó, ez nagyon béketűrő. És nagyon rosszul esett a kígyónak, hogy hát most akkor itt avatást kapott, meg minden belőle, mindig csúfot űz meg belőle. És akkor hát mondta neki nálam, hogy igen, azt kértem tőled, hogy ne mondják senki, de azt nem mondtam, hogy soha nem mehet fel a csukjádat, és nem mutasd a fogadat. Tehát, hogy a béketűrő nem azt jelenti, hogy ostobán hagyunk mindent, hogy megcsináljanak velünk, hanem okosnak.
Önmagában ellentmondó a magyar szó. Azért, nem, azért értelmezzük ennyire nehezen, mert nem a békét tűri el a béketűrő, hanem a béketűrő, és a béketűréséből nem lehet kihozni soha. Én nekem is az jutott eszembe, hogy ez egy elég magas transzcendentális tudás is szükséges, hogy valaki ezt a Brahma-búta szintet mondjuk fel tudja tartani, mert ez azt is jelenti, hogy mindig tudatában van annak, hogy mikor mit kell tennie. És úgy él a jelenben, hogy mindig tudja, hogy most az a helyes, amit éppen tesz, de hát a mögött akkor kell legyen egy komoly transzcendentális tudás is. Egyszer Guru Guru Maharaj nagyon sok meghatározást adott arra, hogy ki a brámana. Egyszer azt mondta, hogy egy brámana azt jelenti, hogy mindig tudja, hogy mit kell cselekedni minden helyzetben. Aztán arra, hogy mondjuk felszabadult személyek is, vagy tiszta vajsnavák is, vagy nyilvánítják a fogukat és a csukjájukat. egyszer Sila Sivana Maharaj éppen kijavított valakit Budapesten, és hát kihaladszott az udvarra. Az egyik bakta ismerősöm az így a szem és fültanúja volt, először fül, aztán szemtanúja volt neki, és hát így állt, egy fiatal bakta volt akkor, és így állt, csak nézett, hogy ez így lehetség. És akkor Maharaj meg így, miután megtörtént a kijavítás, így kinézett oldalra, és látta, hogy ott van ez a bakta, és akkor mondta neki, ez a dolgom. Meg hát Srila Prabhupádnál is látjuk sokszor, hogy amikor abban a helyzetben kell lenni, akkor nem a béké tűrését veszik ki el, de elő tudja venni azt a hangulatát, ami mások javára szolgál, hogyha azt elhozza, de biztos, hogy ez fontos, hogy valaki rendelkezzen azzal a tudással, hogy melyik képességét mikor mire használhatja.
Nagyon tetszett az előadás. Az a rész fogott meg, amikor hogy Pokusan Blóvána felemezte, hogy mi a különbség a béketűrő és a türelmes között. Ugye? Türelmes? Uh-huh. Ugye a türelmes az akkor valamit úgy kell tolerálni, és hát a béketűrőnek az a természet az életőnek, hogy békés. És hát úgy ezt saját magamon szoktam, és hát amikor így gyakoroljuk a lelkületet, általában akkor én ezt a saját magunkon tesztelünk rá is, hogy hogyan működik, hogy így igazából mik azok a szintek, amiket így meg kell így lépni, hogy akkor fél emelkedünk. Ez a béketűrés, meg ez a türelmes dolog, ez nekem amikor a heti beosztást szoktam nézni a Pujari számlázat, és akkor így... Ezt ennek kell hozzá egyfajta ilyen idegi véleményt. Nem csak az, hogy milyen beosztás, hanem az, hogy hogyan változik napról napra, vagy óráról óráról. Az ember, hogy nem is érdemes megnézni hosszú távra, mert az ember, hogy beleél magát, hogy na jó, akkor az van, és akkor azt kell így megszeretni, de nyilván, hogy megszereti, de utána már megváltozik, és hogy hát először, hogy nehéz volt tőle, hogy ez így lehet, hogy valahogy úgy természetesen menesztem, hogy rájöttem, hogy igazából, hogyha csak úgy elfogadom, hogy mit tudom, ezek egy napot, és akkor az úgy kis elrendezés, oké, és akkor úgy megmarad az embernek a belső nyugalma. és igazából tehát mindenféle szempontból úgy, ez egy ilyen egészséges hozzáállása, nem csak a lelki életbe való fejlődésnek egy belejárója, hanem ugye általában az ember, hogyha van egyfajta belső feszültsége, akkor az egy idő után egyfajta leépüléshez vezet először finomszíjéki szinten, utána durva fizikai szinten. Tehát, hogyha az ember egy olyan helyzetben van nap, mint nap mondjuk, hogy mindig türelmesnek kell ennek az idő után, hogyha nem a természet a türelmesség, vagy a békés, akkor ez meg, annak meg lesz egy olyan hatása, ami tehát fizikálisan egyfajta betegséget vezet. És tehát ezért is fontos az, hogy elsajátítsuk ezt a Vajstavaknak ezt az alapvető tulajdonságot, egy békés, hogy akkor egyrészt, hogy simán menjen az út a lelki életben, másrészt meg, hogy úgy megtartsuk a saját egészségünket, hogy megtartsuk. És mi jut eszembe?
Köszönöm.